Tehát a mai előadás témája ez az aranylépcsőnek nevezett kis szövegsorozat, vagy hát nem tudom hirtelen minek nevezem, magatartási tanácsadás, ami abból a szempontból lehet elsősorban érdekes, hogy időnként hallani olyanoktól, akik úgy bele-bele szagolnak a filozófiai irodalomba, hogy hát ennyi elmélet, meg ennyi elmélet, de hogy itt a gyakorlat. Na hát a mai napot az kifejezetten a gyakorlatnak fogjuk szentelni, mert az ebből a szövegből is meg ki fog derülni. Ugye a szórólapon is olvasható, hogy ez a témakör, hogy ez a fogalom, amit itt emberi szinteken teozófiának ismerünk, ez nagyjából két részből áll. Az egyik, amit az irodalomban leírva olvashatunk, amelyet hát világnézeti tájékoztatást is szoktak adni, de ennél véleményem szerint sokkal fontosabb az életmód, amelyre szintén vannak tanácsok az irodalomban, de az életmódot azt csinálni kell, és nem elég beszélni róla. Itt van egy összehasonlító táblázat, ezt szeretem minden alkalommal felvetíteni azért, mert ha alaposan megnézik, az irodalom az ez a terület. Ismeretek halmaza, hátulról jól látszik? El lehet olvasni? Jó. Ismeretek halmaza, amit tanulni és tanítani is lehet. A hátulütője az, hogy szembeállítható az egyik a másikkal, és itt az okos meg az okoskodók közötti vitáknak lehetünk szemésül tanulni alkalomattán, mert az intellektus világában ez egy adottság. Tehát a lényeg az, hogy tanulható is, meg tanítható is, az ismeretek halmaza. Most itt van a másik oldal, amit talán is valami tudásnak lehetne nevezni, az ennél lényegesen mélyebben van, belső tudásnak is lehet mondani, élményekből, tapasztalatokból, felismerésekből rakódik össze. Nagyon lényeges, hogy megszerezhető, mindjárt megszerezhetjük és szerezzük is, de nem tanítható. Tehát ez saját élményhez tartozik. Megközelítése vörösmondásokba, hasonlatokba meg lehet próbálni. Nagyon lényeges viszont, hogy nem, az ismeretek egymással szembeállíthatók. Ez a tudás nem állítható szembe semmivel, mert az a bizonyos tudás az egyik az enyém, a másik emberi, a másik tudás. Ezt a kettőt nem lehet szembeállítani egymással, mert olyan mélyen vannak, hogy a szembeállás egyszerűen értelmét veszti. És hát ez ugye az intuíció területe, ami hát úgy kezdjük kapizsgálni, hogy ilyen is létezik, és időnként vannak ilyen aha effektusaink. Tessék csak erre gondolni, mert mindenkinek az életében van ilyen. Na hát erről a területről van szó. És az élményekről, tapasztalatokról. Keleti nyelven ezt a szemtanának, ugye a szemmel olvasható, ez pedig a szívtanának, a szívvel megérthető dolgoknak szokták nevezni. Na, lépjünk tovább. Hát ez most kicsit apró betűvel van, de ez a papíron megtalálható szöveg, csak felraktam, hogy valamiből el tudjunk indulni. Gyakorlatilag pontokba szedve találhatók ezek az ajánlások, magatartási ajánlások, hogy mindenki megláthatja benne. És ha ezt a cédulát megfordítják, a másik oldalon ugyanez a szövegben négy különböző blokkban van rendezve. Tehát ez tulajdonképpen négy blokkból áll nagyjából egészében. És ezekről lesz a mai napon szó. Szerintem nem olvasom föl, mert a cédula mindenkinél ott van, ne húzzuk fel az időt. Inkább a fontosabbjáról beszéljünk. Tehát ez a négy fő egység. Ugye az első négy az a felkészülés szakasza, az ötödik érdekes módon az egy önálló valami, az a felismeréshez, meglátás területéhez tartozik. A 6-tól 9-ig az a négy, az már nem a befelé fordulás, az önmagunkkal törődés, hanem a külvilág számára adással foglalkozik, és a legvége pedig még mélyebbre megy, és amikor a saját belső énünket megpróbáljuk kibontakoztatni, és felfedezni és kibontakoztatni. Az első egység, a felkészülés, ez a négy. A tiszta élet, a nyílt elme, a megtisztult szív és az élénk értelem. Tulajdonképpen az előkészítő fázisa akármilyen szellemi törekvésnek, amikből rögtön kiderül minden az első, hogy a tiszta élet, az előkészülés lehet tulajdonképpen a vezérszó az előkészülés. Ez a bizonyos kifejezés, hogy rendes ember. Szóval amikor már valaki eléri a környezetében ezt a jelzőt, hogy ez az tulajdonképpen egy rendes ember, tehát valahonnan innen kezdődik ez a bizonyos hát mondjuk úgy, hogy szellemi előrelépés, és mindegyiknek, mindennek ez az alapja, tehát innen kell kezdeni. Aki úgy érzi, hogy ezen a területen kicsit bizonytalan, akkor bizony érdemes ezen a területen kicsit komolyabban szétnézni, és hát tudatosabb önfejlesztéshez nyúlni, hogy ezeket az esetleges hiányokat ki lehessen takarítani. Lényeges az, hogy ez nem csak fizikai tisztálkodás, vagy tisztaság, mert mondjuk európai viszonyok között, hogy a fizikai tisztaság, a higiénia többé-kevésbé megvan, amire nem az aluljárókra gondolok, de úgy nagyjából a saját életünkben ez úgy nagyjából megvan, de ide tartozik az érzelmi tisztaság és a gondolati tisztaság is, ami már nem olyan könnyedén megfogható, és hát egy kicsit alaposabb után gondolást és után elemzést igényel, ha valaki ezen a területen szét akar nézni a saját jellemében és tulajdonságai között. Most ez a tiszta élethez tartozik tulajdonképpen egy életmód fajtának a kialakítása. Most az utóbbi néhány évtizedben már Európában is terjed bizonyos ártalmatlanság állapotát elérni, kevesebbet ártani másoknak és így tovább. Ez elsősorban mondjuk itt az étrend környékén lehet találni nagyon sok különféle mozgalmat és különféle tanácsadást, mert mindig úgy kezdődik, hogy az orvos azt mondta, vagy orvosok azt mondták. Aztán jön egy másik, amikor egy másik orvos és másik csoport, egy másik homokégyenes másikat mond, szóval az ember ott áll, de nem csak az egyik betűnek higgyek, vagy a másik betűnek higgyek. Ez tipikusan az intellektus területe. Saját tapasztalat nélkülözhetetlen. De az, hogy átállítom az étrendemet mondjuk húsevéstől növényi kosztra, az önmagában a világon semmit nem változhat. Akkor még lehetek az ember. És találkoztam én már húsevőkkel, akik nagyon-nagyon rendes emberek voltak. De önmagában az étrend az ebből a szempontból nem mérvadó. És ez egy következmény lehet. Melyik van a nyílt elmes? Tulajdonképpen itt a vezér szó, vagy a vezér jeliga, a befogadás. Gondoljunk arra, hogy először is meg kell szabadulnunk egy csomó mindentől, ami akadályoz a gondolkodási sémák, rögyesmények, előítéletek, sőt a vitatkozási hajlam, és ez a bizonyos az én fontosságának a tudata is elég komoly akadályt jelent, mert az elménk, tehát a gondolkodási képességünk tulajdonképpen remek jó eszköz arra, hogy a különféle nézeteket, esményeket megpróbáljuk fölfogni, feldolgozni egy kicsikét, tehát mindenképpen átvenni, úgymond kívülről, úgymond befelé. Na most, hát ezt vagy elfogadunk valamit, vagy elutasítunk valamit, ugyanakkor a másik oldalon az elme az arra is hajlamos, hogy vagy visszatartson információkat, tehát titkozódjon például, vagy egyszerűen kérde szabadon, vagy pláne a rosszabbik eset, hogyha szétszórja a nem is az ő értékeit, csak megpróbálkozik ezzel, hát mondjuk így feltűnést kelteni. Hát ilyen szélsőségek is vannak, de most ne a szélsőségekről beszéljünk, hanem ebből a nyílt elméről tulajdonképpen ez a felsorolás az, ami hát mondjuk úgy kicsit közelebb is ahhoz, hogy mit is lehet érteni azon, hogy nyílt elme. Na, a megtisztó szív az egy érdekes valami, ez az a következő, tehát ha figyelünk, ugye a tiszta élet, a fizikai, elsősorban a fizikai, de a mindennapokhoz kapcsolódó viselkedésünk tiszta élet, de utána jön az, hogy a gondolkodásmódunk, a felfogásunknak a nyitottsága legyen a következő, és itt a következő lépés, a megtisztult szív, amit már az átalakításhoz lehet kapcsolni, és itt megint mentesség a szenvedélyektől, vágyaktól, tehát az érzelmi negatívumoktól, de ide tartoznak a helytelen indító okok is, mert a szív felfogó és átalakító. Érdekes módon, ha igazán jól működik, már pedig előbb-utóbb minnyájunkban jól működik, akkor van egy ilyen kivonat, oda tudom majd adni, de ha szükséges, akkor átküldöm e-mailben, ha megadja az e-mail címet. Nem sok az egész 400 valahány kilobájt, úgyhogy nem túl nagy. De ha fotózni, akkor nyugodtan. Tehát ezeket az úgymond kívülről jövő benyomásokat, vagy tapasztalásokat, a szívünk, most itt nem a fizikai dobogó szívünket kell érteni, hanem a funkcióját, ez egy átalakító és érdekes módon szűrő. Tehát tovább csak az általa igaznak, vagy az általunk igaznak tartott, hát mondjuk úgy, hogy felfogásokat engedi tovább úgy igazán. És itt van egy bizonyos idézet kezdete, aki ismeri a kereszténységnek az alapirodalmát, azt tudja, hogy a egy beszédben, azt hiszem, a boldogok a következő, és az a felsorolás, a boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent, ez így folytatódik. Hát itt a tiszta szívre, ugyanerre a fajta tiszta szívre van célzás. De itt a következő lépés, egyébként érdekes módon átlapolódnak, tehát nem egyszerre csak egyel érdemes foglalkozni, hanem fokozatosan mindegyikkel. Itt van az élénk értelem kérdése, ez viszont már a kereséshez kapcsolódik. Szükséges az, hogy a törekvés a világ megismerésére és a mások megértésére való törekvés, mint főjellemző működik ebben a, hát mondjuk úgy, hogy tanácsban, követelményrendszerben, ki minek nevezi. De ugyancsak ide kell vennünk a hajlamot az újraértékelésre, tehát ne tapadjunk le, ne ragadjunk le valamilyen nagyon tetszetős bármilyen nézetnél, hanem igenis legyen meg a hajlandóságunk arra, hogyha a tapasztalatok valamilyen oknál fogva szembe mennek vele, akkor a nézeteinket vizsgáljuk át, és hát helyesbítsük, módosítsuk mindenképpen, és ne a valóságot próbáljuk meg hozzáigazítani. És a gyakorlati oldal pedig az, hogy a készségünk legyen arra, hogy amit megértettünk, azt a való életben alkalmazni is merjük és tudjuk. Hát ez volt az első blokk, és most a második, ez egy önálló valami, a világos szellemi meglátás. Ahogy alaposan belegondolunk, tulajdonképpen ezek az aha effektusok, látszólag kicsibe, egyáltalán nem biztos, hogy kicsiben, nagyon komoly tényezők ebből a szempontból, hogy valami összefüggéseket felismerünk, valami törvényszerűségeket észreveszünk, meglátunk, másik emberben meglátjuk a jót, pedig elfedi a külső megjelenése, és így tovább. És ez az a bizonyos fordulópont, mert eddig tulajdonképpen a belső dolgainkkal foglalkoztunk. Innen jön a következő, amikor már többé-kevésbé kezdünk belül rendeződni, akkor megpróbálhatunk kifelé fordulni, és a külvilággal is úgymond külvilággal foglalkozni. Tehát ide tartozik az, hogy észrevegyük. Amikor már kezdjük megvalósítani a korábbi fokozatokban az nagyjából felismert dolgokat kezdjük a saját életünkbe átvinni, akkor jön olyasmi, hogy észrevesszük, hogy tulajdonképpen a világ egy csodálatosan működő, egy rendkívüli módon finoman kihangolt, összehangolt rendszer. Akárhol nyúlok bele, szavart tudok vele csinálni, és az a szavart önmagától mindenképpen rendeződik, és továbbra is tökéletesen működik minden. Ezt úgy szoktam mondani, hogy én úgy hallottam, mások is úgy mondták már, hogy a világban tökéletes igazságosság uralkodik. Ha akárhová nézünk, mindenütt meg lehet találni az ok és okozat összefüggéseit, tökéletes rend van. Az, hogy mi nem veszük észre, az a mi bajunk, vagy a mi hiányosságunk, de attól még a rend az létezik. És hát ez ilyen módon lehetne hirtelen szóba foglalni, hogy ez az egész rendszer, ez valamilyen nem összevisszaságból, hanem hát most nevezzük a tudatos rendezettségnek, vagy nevezzük azt, hogy természetéből fakadóan rendezett rendszernek nevezzük, mindegy, de valamilyen folyamaton keresztül megy egy korábbi állapotból egy későbbi állapotra, most az időfaktort azt vegyük ki belőle, de mondjuk a folyamatot azért nem. Az olyan változások vannak, és ezek a változások összeállnak egy idő után, érzékelhetően, láthatóan egy bizonyos tervszerűség formájába, és hát ide tartozik ugye, hogy az én, mint szellemi embernek a természetének a kutatása, a belső megnyilás egy újabb életre, nem pedig a mindennapi kis darálókban való életre, hanem hát egy kicsit általánosabb, kicsit, hogy mondjam, nem mondom azt, hogy magasabb rendű, de minden esetre ennél lényegesen általánosabb felfogásnak a megismerésére és használatára. Ide tartozik, hogyha észreveszik ezeket a bizonyos belső összefüggéseket a bizonyos területeken, mert ugye mindent körben nem tudunk, ahhoz nem vagyunk elég nagyok, de bizonyos területeken a belső rétegeket, a valóságnak a belső rétegeit is fel tudjuk ismerni. És ugye ide tartozik a formák mögött, bár a formák esetleg nem túlzottan harmonikusak meg szépek, de ami mögöttük van, az igaz és szép és nemes. Hát ez egy elég kemény feladat, hogyha az ember ugye elnéz ilyen csövezőket az aluljárókban, hogy észrevenni mögöttük a szellemi embert, aki ott gyötrőzik ebben a bőrtokban. Hát ez kemény lecke, tudom magamról. Na itt van a harmadik egység, ez a négy pont, a testvérias érzés, a készség adni és kapni, kötelességérzet a tanító iránt és követelmények követelése. Tehát látszik ez a kapcsolat másokkal, úgy ugyanakkor az eddig megismert dolgoknak a gyakorlásához is tartozik. Nézzük ezeket is egyenként. A testvérias érzés a tanulótársunk iránt, itt az érdemes meggondolni alaposan, amit egy nagyon szép írásban úgy fogalmaztak meg, hogy senki nem barátod, senki nem ellenséged, mindenki egyformán tanítód. Hogyha ennek a mélyére megyünk ennek a mondásnak, akkor megtaláljuk azt, hogy tulajdonképpen valóban egymás tanulótársai és egyben tanítói is vagyunk kölcsönösen. Érdemes elfogadni a másikat olyannak, amilyen. Nagyon nehéz egyébként, mert nagyon szívesen alakítunk másokat a saját képünkre és hasonlatosságunkra, és ez nem szokott sikerülni. Na, tehát az egymás elfogadása az, hogy tulajdonképpen a világban mindenki a tanulótársunk, tehát egyenrangúak vagyunk ebből a szempontból, ugyanúgy keresők mindenit. Hát ebből a testvérias érzésből fakad az, hogy kezdjük megsejteni, hogy a világ egy. A világ egységes. És akkor kezdjük kapizsgálni azt, hogy bizony nem csak az emberek között van meg ez a testvérjesség, összetartozás, azonos gyökerek, hanem a minden más létező, ebben az esetben mondjuk élőlénynek, vagy holtanyagnak nevezett minden között is ugyanazok a gyökerek vannak. Hát inkább egy a jelenlegi képességeink szerint azt inkább csak megsejtjük, mint hogy tapasztalni tudjuk, de aki az ilyesmi tapasztal, az nagyon-nagyon értékelje ezt a tapasztalatot. Itt a következő a tanítás és tanács. Na ez viszont már a testvérjességnek a próbája, tessék, ez tipikusan a gyakorlati terület. Tudok-e adni, és tudok-e kapni? Adni nyilván csak azt tudjuk, amint van, tehát ne akarjunk mondjuk nagy zolni, és ahhoz, hogy az, amink van, az kicsit több adható legyen, ahhoz bizony önmagunkat kell fejleszteni. De ide tartozik az is, hogy nem mindegy az, hogy kinek tudunk adni. Itt egy tipikus eset a sokkal látható olyan segítő szervezeteknek a munkája, és ennek a szélső eset a segítő szindrómás, aki mindenképpen és mindenkin segíteni akar, ha az illető belepusztul akkor is. Hát ez a szélső eset, nem erről van szó, hanem az, hogy nagyon-nagyon elő kell vennünk azt a képességünket, amit úgy is hívnak, hogy megkülönböztető képesség, hogy tudjuk, hogy kinek és mikor és hogyan tudunk adni. Tehát nem az, hogy nem akarok neki adni, hanem tudjam, hogy mikor, hogyan és milyen formában. És kinek? Hát itt a másik a kapni. Ennek egy nagyon kemény vonzata az elfogadni. Akár tanácsot, akár bármi egyebet elfogadni, anélkül, hogy azonnal arra gondolnánk, hogy fogom én ezt neki viszonozni. Magyarul, ha erre gondolunk, akkor gyakorlatilag az egészet lesülyeztetjük az üzlet szintjére, az adók kapok, az egyenértékek cseréje és hasonló olyan közgazdasági szintekre. Tehát meg kell tanulni elfogadni a tanácsot, ebben az esetben a tanácsot, feltételezve azt, hogy az illető, aki adja, vagy adná, az jó akaratból és segítőkésen adja. És akkor meggondolni, hogy na most akkor ezek közül a tanácsok közül melyik az, amelyik számomra itt és most helyes és alkalmazható, és azt viszont akkor alkalmazni. Ez a következő lépés, a szellemi úton előbb-utóbb mindnyájan találkozunk olyannal, aki az adott területen nálunk sokkal többet tud, és hajlamos arra, hogy tanítson is, de ehhez Először is bennünk kell meglenni a hajlandóságnak arra, hogy hajlandóak legyünk tanulni. Aztán meglegyen bennünk a bizalom a másik iránt, aki nem kihasználni akar bennünket, hanem segíteni. És akkor alakul ki ez a tanító-tanítvány kapcsolat stabilan. De valójában az igazi tanítunk az, amit belső énünknek nevezünk. Teozófiai irodalomban ezt belső énnek, nagy ével írott énnek szokták írni. A szellemi ember tulajdonképpen, és nem az újraszülető személyiség, hanem az egyéniségnek nevezett részünk. Tulajdonképpen az is csak részünk, de ebből a szempontból alulról nézve ez már azért inkább az egész. Külső tanító ugye lehet a természet és a környezet részben vagy egészben is. Aki szeret kirándulni, az tudja, hogy a természetben mennyi mindent lehet tanulni. Többek között például a harmóniát felfedezni és a szépséget. De egy úgymond külső tanító lehet tulajdonképpen bárki, aki előttünk jár, vagy aki mellettünk jár. Ide érdemes elővenni ezt a bizonyos régi mondást, hogy még a kövek is prédikálhatnak. Mindentől és mindenkitől lehet tanulni, hogyha hajlamosak vagyunk rá. Tehát a belső hajlam a kérdés is. És aztán előbb-utóbb eljutunk oda, hogy valahol valami szellemi vezetővel szorosabb kapcsolat alakul ki. Ezt szokták keleti nyelven gurunak, európai kifejezéssel mesternek is nevezni. Ez egy későbbi fokozat, általában végre azt hiszem, a jelenlegi mi szintünkön ez meglehetősen ritka, vagy ha létezik is, nem nagyon tudunk róla, ami nem is baj. De bár nem beszélünk róla fölöslegesen. Na itt van az, hogy ha egyszer felismertünk valamit, az igazságnak egy részét, és ez a például olyasmi is, olyan tanácsok is, vagy olyan, hát mondjuk úgy, hogy megállapítások is vannak, amik az életmódunkra vonatkoznak, vagy a tanulási módszereinkre például, akkor azt készségesen kövessük. Itt látszik itt a bizalom, a hit, és a következő lépés az engedelmesség, az nagyon lényeges ebben az esetben. Ugye a bizalom azért, mert bízunk abban, hogy az igazság létezik, és az megismerhető és követhető. A hit az, hogyha valakit elfogadunk, kölcsönösen elfogadjuk egymást tanító-tanítvány kapcsolatnak, akkor hiszük azt, hogy az illető önzetlenül és segítőkésen működik. És ha már arról van szó, hogy vannak tanácsai, amit nem mindig értünk esetleg, de legyünk engedelmesek akkor, hogyha a felismert igazságot követjük, és nagyon figyeljünk oda, hogy itt nem vakengedelmességről, vakfegyelemről van szó, hanem igenis a tudatos és belátott és átélt, hát mondjuk úgy, hogy igazság részeknek a követéséről van szó. Ez a bizonyos vak és passzív engedelmesség, ez teljesen egyértelműen a vágyaknak és a hajlamoknak, tehát a meglehetősen röghöz kötött, az anyaghoz kötött tulajdonságainknak a következménye. És akkor jön a még néhány állattal följebb. Ez a bizonyos utolsó négy pont, ami már oda tartozik, hogy ez a bizonyos belső én úgymond kívülről, tehát a mindennapi tudatosságunk szintjéről is felfedezzük, és megpróbáljuk kibontani, vagy megpróbálunk közel jutni hozzá. Ehhez tartozik a személyes igazságtalanságok kérdése, az elvekért való helytállás, a félelem nélküli védelme az igazságtalan bántottaknak, és az állandóan figyelni arra a bizonyos esmervilágra, amit úgy érzünk, hogy az igaz. Na, akkor nézzünk ezeket darabonként. Mi ez a személyes igazságtalanság? Az először is, hogyha valamit úgy érzünk, hogy valaki vagy valakik igazságtalanul bánnak velünk, akkor azért érdemes egy kicsit megvakargatni ezt a dolgot, hogy tulajdonképpen miért érezzük azt, hogy ez igazságtalan? Biztos, hogy ez igazságtalan? Ezt a kérdést érdemes minden alkalommal felvetni, ha nem is szóban, de minden esetre felfogásban. És lassanként rájövünk arra, hogy ez a bizonyos halandó személyiségünk, tehát a fizikai testünk, az érzelmeink és a gondolkodásunk, ezeknek egy részét ismeri igazságtalannak, mert úgy érzi, hogy az ő létezésében bántja, vagy sérti, a külső hatás. Ugyanakkor belülről tudjuk, hogy az esetek túlnyomó többségében a mi múltunkból következik, tehát annak a saját dolgainknak a visszahatása, illetve nagyon ritka eset az, amikor újra kezdődik egy folyamat, és akkor jön az, hogy tanulnunk kell abból, aki velünk valamilyen módon úgymond igazságtalanul válni, és ne harcoljunk ellene, hanem tanuljunk belőle. Ahogy ott az elején is idéztem, mindenki egyformán tanítunk. Hát itt az elvekért való helytállás, megint nagyon oda kell figyelnünk, megint a megkülönböztető képesség, hogy ugyan szükségünk lehet arra, hogy úgymond ellenséges környezetben bátran helytálljunk, de mindenképpen tudjuk azt, hogy ez annak a próbája, hogy belülről mi magunk, mint szellemi ember, mennyire vagyunk stabilak, mennyire vagyunk biztosak önmagunkban, és hogyha ilyen, hát mondjuk úgy, hogy hatás él, akkor gondoljunk arra, hogy azért van szükség most valamilyen helytállásra, mert korábbi életeink során valamikor a tétovasság vagy a bizonytalanság miatt valamilyen lehetőséget elmulasztottunk, és azt most kell végig tanulni ezt a problémakört. Ugye itt is van egy kis idézet, a Husvéti misztériumok környékén lehet olvasni, még egy apostolnak is volt ilyen problémája, hogy háromszor tagadta meg az urát, ugye? Mert a külső hatások, ez az ellenséges környezet, ez bizony eléggé próbára tette. És van itt egy negatív terület, ez a bizonyos helytállás. Ez nem azonos azzal, hogy kiállok az aluljáróba, vagy a körömbe, vagy akárhová, és pengetem a gitárt, és szórom az igét. És ennek a másik változata meggondolatlan merészség is. Az egyik sem bátorság, és nem bátor helytállás, hanem egy bizonyos túlkompenzálásunk, a belső bizonytalanságunkat próbáljuk meg külső tevékenységgel lefedni, saját magunk előtt is titkolva. Tehát erre érdemes odafigyelni, ha erre kerül a sor, hogy a helytállás nem azt jelenti, hogy kiállok a Hyde Park sarkára és nyomom a szöveget. Na itt megint az, mi az, hogy igazságtalan? És ha már hajlandók vagyunk arra, hogy védelmezünk olyanokat, vagy olyan esményeket, amelyek ellen érzésünk szerint igazságtalanul támadnak, akkor nagyon-nagyon oda kell figyelni, már itt a korábban is szó volt arról a személyes igazságtalanságoknál, hogy nagyon ismernünk el az indítékainkat, hogy miért akarunk ebben a témakörben lépni. Itt azért is írt ezzel a pirossal, hogy miért és mi ellen akarunk valakit védeni. Ezt tisztáznunk kell mindenképpen, mert ezen a területen, hát mondjuk, hogy igen csúszós a út, és nagyon könnyű elcsúszni. Ugyanakkor, ha nem személyekről van szó, hanem például nemes esnékről, és meg tudjuk valósítani azt, hogy személytelen, tehát a saját önzésünktől bizonyos mértékig függetlenítve próbáljuk meg azokat az esnéket védelmezni, abban az esetben vagyunk ezen a területen, mondjuk úgy, hogy a biztosabb területen. Hát az emberi haladás és tökéletes esményének a szemmeltartása, ez nagyon sok szempontból lényeges. Először is az a bizonyos állandó tanulás, ami ugye nyílt elme kérdésénél már előkerül. Tehát odafigyelni ezekre az esményekre, amivel találkozunk azokra. Lényeges az, hogy ez a szemmeltartás, ez ne csak passzív megfigyelés legyen, hanem segítőkész tevékenység formáját is ölthesse, ha arra kerül a sor. És ha már egyszer felismertük, megértettük és elfogadtuk például azt, hogy a világ ebben az adott állapotában felszerűen működik, akkor ennek a szolgálatát vállaljuk, beleilleszkedünk ebbe a rendszerbe. Viszont tudnunk kell azt, hogy mindenki csak a saját útját járja, nem a másikét, és viszont a saját dolgainkért mi vagyunk a felelősek, és nem a másik, meg a harmadik. Hát ezek is hozzátartoznak ez a bizonyos emberi haladás és tökéletesedés eszméjéhez, hogy hát ilyen szempontok is előkerülnek. Hát ez inkább csak a szövegnek a befejezése, kicsit szimbolikusan, hogy hát többé-kevésbé ez volt az a 13 pontban összefoglalt felfogás, vagy nézet, vagy tanács, amit az aranylépcső címen annak idején Galacki összeállított. És az előadások végén szoktam felvetíteni ezt a kis meditációt. Ha nagyon alaposan utána gondolunk, kiderül, hogy ez bizony-bizony a világ egységének a felismeréséhez egy nagyon jó segítség, ha ezt komolyan veszük. Hát ebben a témakörben elég keveset tudtam mondani, sokkal többet tessék gondolni, utána ezt az egész szöveget alaposan átgondolkodni, ha valaki úgy érzi, hogy ezzel érdemes foglalkozni. És hát ezek után, ha valakiben kérdés merült fel, akkor nagyon szívesen. 8-kor kezdenek minket innen kisöpörni, hogy van még időnk. És hát aztán, ha a kérdéseket már később tudja valaki megfogalmazni, akkor pedig egy hét múlva.